Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, ez tehát rádiónk természet és környezetvédelmi műsora a Horizont. A keverőasztalnál Dalibor Vidovics, a zenét Mája Tomasz válogatja, a kollégák nevében pedig az ügyeletes szerkesztő Miklós Csongor üdvözli Önöket. Május hónapban több természetvédelemmel kapcsolatos világnapról emlékeznek meg a szakmai körök és persze a közvélemény is. Például ebben a hónapban van a madarak és fák napja, a méhek világnapja, a forrásvizek napja, és május 22-én a talán mindközül a legismertebb és bizonyos szemszögből a legfontosabb, a biológiai sokféleség nemzetközi napja. Van tehát min elgondolkodni, eltöprengnie ez időtájt azoknak, akik fogékonyak e témakörök iránt, és ehhez nyújtunk mi is egy ideillő gondolatébresztő beszélgetést, amelyet Sihelnik József okleveles természetvédelmi mérnökkel készítettünk a természetvédelmi problémákról. A szakembertől először azt kérdeztük, hogy látni-e változást a természet és környezetvédelem terén, hiszen éppen az említett világnapok is oktató-nevelő szándékból keletkeztek.
A környezetünkre, hát mondjuk úgy, hogy kicsikét talán jobban figyelünk, de azért ne higgyük azt, hogy megoldódtak a nagy problémák. Tehát az, ami 30 évvel ezelőtt probléma volt, hogy nem tudom, a kis erdőnek a széle szemetes, vagy holnap után megjelenik ott egy szemétrakás, az mai napig is így van, csak ezt kicsit úgy kezelik most úgy a társadalom, meg egyáltalán az emberek, hogy az a jó bevált régi szokás, hogy ami nem látszik, az nincs. Csináljuk a nagy takarítási akciókat, és akkor minden össze van takarítva ott, ahol látjuk, amit használunk, ami meg nem, az annyira nem is érdekes, és akkor itt azért még nagyon sok fejlődni való van, és nem csak itt egyébként, hanem ez jellemző azért Közép-Európába, és ahogy haladunk keletebbre, akkor nyilván egyre inkább, de azért ne higgyük azt, hogy nyugaton is minden rózsás a helyzet, ott van másféle probléma, ami itt is van egyébként, most legutóbb például, vagy legújabb trend ezekkel a mikroműanyagokkal, tehát az egész bolygót behálozza, és az egész bolygón ott van, és benne van már az embereknek, az állatoknak a szervezetében, nap mint nap fogyasszuk őket, tehát ez egy hatalmas probléma, és ezzel ilyen mellékvágányokat csinálnak, tehát csinálnak ilyen elméletileg biológiai lebomló műanyagot, ami egyébként nem igaz, nem az, széteső, millióm egy darabra esik, és belekerül a táplálékláncba. Ez volt a nagy megoldása például az Európai Uniónak is, ami egyébként arról híres, hogy állítólag törekszik a leginkább, legjobb megoldásra. Tehát azért ez gazdasági érdek továbbra is, és addig, amíg a kizsákmányolásban lesz pénz, illetve valakinek gazdasági érdeke, addig a környezetvédelem, illetve a környezetvédelme az nem fog szárnyalni, hiszen tudjuk, hogy ez nem éppen kifejezetten profitorientált tevékenység, ez inkább arról szól, hogy meg kell őrizni az élőhelyünket, mint ahogy más élőlényeknek is, ha nincs élőhelye, akkor nyilván, hogy el fog tűnni, az embernél is ugyan a helyzet, csak mi ugye nyilván lakjuk az egész bolygót, de a bolygó se olyan, hogy nem elpusztíthatatlan, vagy nem tudjuk élhetetlenné tenni, mert nagyon is tudjuk, és nagyon is ezen az úton haladunk még mindig, úgyhogy azért oda kell figyelni. Ami pedig a természetet illeti, érzékenyebbek lettek az emberek minden esetre, és sokkal inkább azt mondom, jaj, de jó, költ a fekete rigó a kertbe, vagy éppen a megfigyeléseik mindig azt kérdezik, hogy miért van ez a sok örvös galamb most a városokban, meg minden, tehát ugye ezeket ugye el kell mesélni, és nem bántják, örülnek neki, jó, hogy ott van, nagyon kevés az, aki azt mondja, hogy ne éppensége nem örül neki, hogy ott van, persze lehet hallani ilyen dolgokat, hogy zavarja őket, ez mindig van, meg nyilván, hogy volt is, az ilyen esetekre is reagálunk, nyilván kimegyünk, próbálunk segíteni, vagy megnyugtatjuk, hogy elmondjuk, hogy meddig lesz ott a költés idő, addig tart, és akkor majd nem lesz ott, vagy esetleg tudunk segíteni más formában. Baglyok esetében, mert hogy ugye padlásra fölmegy, sokan még mindig azért úszkodnak, fénynek tőle, meg tudjuk oldani ládával, vagy abba menjen, akkor nem a padláson közlekedik, tehát igazából vannak megoldások. Úgyhogy de alapvetően egyébként pozitívabb a hozzáállás, vagy nagyon kedvelik az emberek a sünöket, hogy ott vannak a kertben, egyre többen pozitívan nyilatkoznak a zöld varanyról, pedig olyan csúnya, hogy rá sem merek nézni, ezt szokták mondani, de azért jó, hogy ott van, mert tudják, hogy gilisztákat táplálkozik, mesztelen csigát fogyaszt nagyon sokat, ami ugye nyilván a vetemény majd ki fogja rágni. Tehát igazából azért ez eljut már az emberekhez, és ez így nagyon jó. és látszik is az, hogy például a különböző rendezvényeken, ami nem muszáj egyébként madaras legyen, rovaros irányú vagy növényes irányultságú rendezvények is vannak nekünk is, másoknak is, és azért elég sokan megjelennek rajta, és örömmel fogadják, és szeretnek kimozdulni a természetben.
Melyek a legnépszerűbb kerti madarak itt nálunk, amik vannak, amiket láthat egy átlag városi vagy falusi ember?
Ugye régen azt, hogyha valakitől megkérdeztük, akkor tudta a gólyát, meg a galambot, meg esetleg nem tudom, ja, a fácán nyilván, meg a veréb, tehát ugye ezek voltak a klasszikus madarak, ugye a ház körül, és akkor azt úgy ismerte mindenki. Most azért, hogy jobban odafigyelnek, vagy ugye nem csak arról szól, hogy egy veteményes kert van, hanem nagyon sok díszkert van most már, és hát nyilván ott különböző örökzöldek vannak, úgy vannak összeállítva a növények, amelyek alkalmasak költésre egyes fajok számára, tehát így azért mondjuk a fekete rigót is nagyon sokan ismerik, már azért is látták, de most úgy konkrétan ismerik. A házi rozsdafarkú bejött, egyre gyakoribb, és megjelenik, és mondják, hogy ott van. Az őrvös galamb, a balkáni gerle, de vörösbegyet is ismerik, és hangról is egyébként többeket fölismernek. Egyre gyakoribb, hogy említik, hogy erdei fülesbaglyot láttak, vagy kuvik, tehát van, aki már ezt tudja név szerint. Tehát igazából azért mindazok a fajok, amelyek a leggyakoribbak nyilván, amik előfordulnak lakott területen, azt az, aki egy kicsit is odafigyel, vagy többet tölt a kertjébe, azok már ismerik egyébként, és meglepő, hogy teljesen pontosan tudják névről, arról pedig, aki kint tölti a természetbe az idejét, például a juhászokkal szoktam beszélgetni, nagyon pontosan ismerik a madarakat, tehát a búbosbanka, a gyurgyalag, hogy ide repül, oda repül, erre volt, érdekes és nagyon hasznos elbeszélgetni ezek az emberekkel, hiszen kint vannak, folyamatosan látják ezeket a madarakat, hogy merre mozognak, vagy akár a mezei pacsír, tehát teljesen pontos, hivatalos magyar névvel illetik, tehát tényleg nagyon odafigyelnek, a város ember azért más, de itt is azt tudom mondani, hogy egyre többen ismernek egyre több fajt.
Kedves hallgatóink, a mai adásunkban a májusi természetvédelemmel kapcsolatos világnapok kapcsán beszélgetünk Sielnik József okleveles természetvédelmi mérnökkel. Az imént hallhattuk tőle, hogy az oktató munkának köszönhetően némi javulás, hozzáállásbeli változás talán érezhető a természetvédelem terén, de még mindig bőven van tennivaló.
Hát a madárvédelem is ugyanebből kifolyólag azért népszerűbbé vált, tehát a legnépszerűbb forma így ez a klasszikus téli madáretetés, ezzel kapcsolatban is rengeteg sok kérdés érkezik mindig, hogy most miért nincs annyi madár, de emellett mondjuk mi is azért elég sokat iskolákba is járunk, illetve másoknak is mondjuk, hogy a madártetés az jó, az egy dolog. Tehát azzal nyilván nem fogjuk a madarakat megmenteni. Az egy nagyon szép tevékenység, tudunk nekik segíteni, meg tudjuk őket figyelni közelről, egy nagyon jó oktatási potenciál van benne, viszont valódi segítség az például az odúlakú madarak esetében mesterséges madárodú kihelyezése, akár a kertekbe is, és ezzel azokat a madarakat, akit meg tudunk telepíteni nálunk, mindjárt saját magunknak is tudunk valamilyen szinten hasznot húzni ebből. Nyilván azért ne azért rakjuk ki a madárodukat, hogy hasznot húzzunk a madarakból, hanem azért rakjuk ki, hogy segítsünk nekik, legyen nekik költőhelyük, és az a széncinege pár meg tudjon telepedni, de ők nem járnak el nagy területre táplálékért. Tehát nyilván, hogy a kertünkből, illetve a környékünkben fogják hordani a rovarokat a fiókáiknak, és saját magukat is abból fogják fenntartani, és ez nekünk segít, hiszen annyi rovarral már kevesebb is lesz, amelyeknek nagy része egyébként valószínűleg, hogy valamiféle kárt fog okozni a kis kertekbe. Például a verebek rengeteg sok a mezei veréb, de a házi veréb is nagyon sok levéltetőt fogyaszt. A rózsáról, a mindenféle dísznövényekről szedik le, tehát erre is oda kell figyelni, és hagyjuk, ha látjuk, hogy rámennek ezekre a növényekre a madarak, akkor ne permetezzük le ezeket a levéltetveket, mert nyilván akkor ártunk a madaraknak is. De egyébként sormás védelmi lehetőség is van, amit egyébként megfogadnak, tehát hogyha van lehetőség, akkor egy kis bokros részt hagyjunk a kert végébe, és akkor az már mindjárt megfelelő, akár a fekete rigónak, vagy netán ritkább madaraknak, egy kicsikét nagyobb bokros, akkor már akár fülemüle is lehet ott, vagy barátposzáta, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és csak ennyi kell igazából, hogy élőhely legyen, de az odulakó madaraknak a legegyszerűbb és a legkönnyebb segíteni, és egy úgynevezett biodu kihelyezésével, széncinege, házi veréb, mezei veréb megtelepíthető lényegében bárhol a házunk falára kihelyezve is, ha megfelelő szögbe áll és megfelelően van kialakítva, elfoglalják ezek a madarak, főleg itt vajdaságban, hiszen alapvetően arról beszélünk mindig, hogy kevés a fa, hát még milyen kevés az öreg odvasfa, vagy az olyan méretű fa, amiben a harkály már tud odut ácsolni, és aztán azt, mikor már következőből nem használja, akkor ezek az odulakó madarak el tudják foglalni. Néhány odu ácsoló fajunk van itt vajdaságban, viszont körülbelül 50 faj van, akik használnák ezeket az odukat később, és hát a természetes bekorhadásból eredően pedig megint csak nagyon kevés odú van, az mérget, mert hát nincsenek nagyon-nagyon vastag fák, ami be tud korhadni. Még a kisebb odulakó madaraknak nincs is akkora problémájuk, de például a nagyobbak, mondjuk egy szalakóta, hát látjuk, hogy azért is tűnt el gyakorlatilag vajdaságból, és most egy mesterséges odú kihelyezési hálózatnak köszönhetően tudtuk 400 pár fölé hozni a vajdasági állományt, és teljes mértékig ezektől a mesterséges oduktól függ most jelenleg a vajdasági szalakóta állomány. Úgyhogy ezeket egyébként nagyon sokat tudunk segíteni, és elfogadóbbak különben az emberek, látom, sok helyen kihelyezik, és nem csak az oduk, hanem a jó példa az úgy látszik, hogy azért valamilyen szinten ragadós, hiszen az úgynevezett téfák a ragadozó madarak számára kihelyezve a szántók környékére, abból is egyre többet figyelünk meg, és láthatunk a szántók környékén, hogy odafigyelnek, illetve megfogadják a jó tanácsot, hogy rakjanak ilyen téfákat, és az oda vonza a ragadozó madarakat, akár egerészre jövett vörösfélcsét, és ezzel tudják csak kenteni a rákcsálóknak a számát, illetve hogyha valakinek ajánlunk valami lehetőséget, ha sok esetben egyébként élnek vele és örülnek neki, hogy ott van, akár baglyok esetében, vagy más nappali ragadozó madarak esetében is. Tisztába kell lenni, hogy vajdaságban nem voltak hatalmas nagy erdők, tehát ez a vajdaság, ez mindig így, ezt úgy neveztük, hogy erdős puszta volt. Az erdős puszta pedig azt jelenti alapvetően, hogy egy fákkal ritkásan tarkított táj, ahol kisebb-nagyobb erdőfoltok vannak. Itt egyébként az a lényeg benne, hogy különböző korú fajok legyenek, különböző korú fák legyenek, és ez változatos fajösszetételű legyen. Tehát nyilván, ha elindulunk egy erdősítési úton, és azt mondjuk, hogy itt most kijelölünk egy 10-15-20 hektáros területet, és ilyen erdészeti szisztémre, géppel beültetjük mindenféle akác hibriddel, azzal nem csináltunk erdőt, azzal csináltunk egy akác ültetvényt, ami jószerűen semmire nem való, csak gyakorlatilag tűzre majd akkor, mikor vágás érett lesz. Tehát az nem erdő nyilván, abba kényszerűségből belekölt nyilván a vetési varjú, már nem tud máshova a telepet kialakítani, vagy a szarka, de ki más. Tehát igazából még az állatok sem használják búvóhelyként, mert egy sűrű, letört ágú Tehát ez egy katasztrófa egyébként, ugyanolyan semmire való, mint egy kukoricás az élővilág szempontjából. Totálisan ugyanaz a monokultúra alapvetően, és még ráadásul a nitrogénigényes gyomok is feljönnek benne, mert hát ugye megköti a nitrogént az akác, a más pillangósokhoz hasonlóan, tehát ténylegesen tönkretettük azt a területet alapvetően. Úgyhogy arra kell egyébként törekedni, hogyha azt akarjuk, hogy felsíteni kisebb, nem muszáj, nagy erdőfoltokat létrehozni. Soha nem volt itt például Közép-Báskában, vagy akár Báska nagyobbik részén hatalmas nagy mennyiségű erdő. Mindig is volt a folyók mentén, tehát a Duna, Tisza, a Fruskagóra, a Verseci-hegység, ezek koncentrálták lényegében az erdőket Vajdaságban, a többi egy puszta jellegű volt. Egy nagyon szép vidék egyébként, hogyha Zenta felől, Magyarkanizsa felé haladunk, és a közúttól a Tisza irányába, na kb. Úgy kell elképzelni, hogy a réteg, kaszállók, fák, ritkásan erdőfoltok, körülbelül ilyesmi tájat kell elképzelni egész Vajdaságban, hogy így nézett ki, és ez nagyon rendben is volt, hiszen néhány fa, néhány őshonos fafajból álló csoport már egy komoly élőhelyet biztosít. Tehát nem kell sok fára gondolni, 4-5 fa is egyébként elég. Legyen az őshonos fafajból, tehát fehérnyárból, vagy esetleg keskenyelőkőr is, ami idevaló, korai juhar, tehát minden más. Mindegyiknek megvan, hogy melyik hol élt. Nyilván az alacsonyabb részeken ott a fehérfűz, illetve azok a fajok, akik nedvességkedvelők, nedvességtűrők, magasabb részeken az, aki inkább a szárazabb vidékeken is megvan. A fehérnyár egy tökéletes faj egyébként, tehát a vizes területeket is bírja, de a szárazat is bírja, a száraz homoki kiskunsági területeken ott van, és megújul, újítja saját magát. És ezek a foltok nagyon fontosak, nem kell, hogy nagy legyen, nem okvetlen muszáj nagy legyen, nyilván minél nagyobb, annál valószínűbb, hogy olyan ritka és igényesebb élőhelyi antikényesebb fajok is meg tudnak jelenni, amelyek a kicsikben nem, de gondoljunk bele, hogy például egy ilyen magányosan álló fa, vagy néhány fából álló facsoport egy ilyen ritka madárnak, mint a szalakóta, már megfelelő. Azért megfelelő, mert ott már tud majd a vastag a fába odutácsolni a zöldkülő, vagy akár a fekete harká is megjelenik. Tehát ezek már azért mind ritkább fajok, mert fekete harkát nem látunk csak úgy, sokan nem is tudják, hogy létezik. Ez Európa legnagyobb testű harkályfaja, 50 cm-nél is kicsit nagyobb, tehát egy hatalmas nagy harkályról van szó, és az ő odutácsolási tevékenysége nagyon fontos ezeknek a nagy testű odulakó madaraknak, mint például a szalakóta is. És hát azért, hogy ők nyilván fönnmaradhassanak, ehhez erre van szükség. Úgyhogy egy ilyen jellegű erdősítési törekvés kell itt Vajdaságban. Fásilegűek kevés van, és ami van is, és annak nevezik, mert nyilván az erdészeti törvény az úgy rendelkezik, hogy fél hektáros terület, ami fásszárú növényekkel borított, az erdőnek minősül, és nem tesz különbséget, hogy az tájidegen fajokból áll össze, vagy őshonosból, vagy milyenből. Úgyhogy telepítünk egy ilyen fél hektáros akácost, akkor az erdőnek minősül, holott az nagyon távol van az erdőtől, mert egy, hogy abban soha nem fog tudni költeni szalakóta, mert mire megvastagodna addigra, hogy egy akkora odú legyen benne, hogy mondjuk egy szalakóta tudjon költeni, rég kiszáradt, tehát az akác nem tűri az állományt. Magányosan el van, és elég nagy méretűre tud megnőni, de itt nálunk erdőállományt, pláne önfenntartó erdőállományt nem tud alkotni, ahhoz őshonos fajokra van szükség, és örülök neki egyébként, hogy mi is, ahogy mondjuk, illetve mások is, hogy mondják, hogy egyre népszerűbb a már említett fehérnyár, vagy a kocsányos tölgy. Hát itt mindenfelé kocsányos tölgyek voltak, nézzünk csak szét az öreg parkokba, vagy hogyha megnézzünk, vannak Vajdaságban is öreg fák, amiket tudnak a helyiek, azok szinte kivétel nélkül mind egyébként kocsányos tölgyek. Több száz évesek, Zenta mellett is van 300 évnél idősebb öreg tölgy is, ezeket el is nevezték, Petőfi fák például, a Kárpát-medencében nagyon sokat lehet róla hallani, ezekhez kötődnek mondák, és ezek mind-mind-mind ilyen fafajok lényegében, itt nálunk vagy fehérnyár, esetleg nagyon ritka esetben fekete nyár, és kocsányos tölgy a legtöbb esetben, tehát ezek azok, akik maradtak még arról az időről, amikor még itt gyakorlatilag ez a mezőgazdasági tevékenység nem volt ilyen erős, hanem hát egyáltalán nem volt erős, és amikor még volt ebből az erdős pusztából. Úgyhogy erre kellene törekedni, és ott mindenki csak búzítani tudok, hogy igaz, hogy lassan nő, én is ültettem régen, most 26 évesek, de már az elég vastag, de még 200 évet, vagy 300-at is akár megélhetnek, tehát gondoljunk erre, hogy nem 25 éves korában fog kiszáradni, mint egy fehér akác, és nem lesz belőle semmi, és újítja magát. Tehát 20 pár éves korában már terem a tölgy, leszóródik a mag, és már csírázik is a magonc, tehát újítják magukat a fehérnyár, ugyanígy újítja magát elsősorban a tőről, de újul a fehérfűz is. Tehát ezek az őshonosoknak a spontán terjedése egyébként nagyon jó legtöbb esetben, csak az a probléma, hogy a tájidegen fajok sokkal gyorsabban terjednek, és az ő spontán terjedésük az pillanatok alatt történik. Tehát egy akác súrja, egy hajtás, az lényegében egy év alatt másfél-két métert megnőtt, nem tudja fölvenni a versenyt vele egy kocsányos tölgy, aki másfél méter magasságra 7-8 év alatt nő meg. Tehát ténylegesen nem tudja fölvenni vele a versenyt, ezért is nagyon fontos, hogy tényleg törekedjünk az ősmosokra, és meglátjuk, hogy egyetlen egy fához, egyetlen egy tölgyfához egyébként micsoda életközösség társul. Nem azt mondom, hogy rögtön a madarakra kell gondolni, egyébként madarak is, de ha megnézünk egyetlen egy 300 éves tölgyfát, azon hatalmas mennyiségű rovar koncentrálódik, és mindegyik valamilyen formában, vagy a kérgén, vagy a levelén, vagy a rügyeknél, tehát valahol élnek a gyökérszinten, a talajban lent, hatalmas élő világ kapcsolódik egyetlen egy tölgyfához. Az ökológusok nevezik is, hogy maga egy kis ökoszisztémát alkot akár egyetlen egy fa. Ezt az akácot egyáltalán nem lehet elmondani, hogy az ostorfáról, vagy bármelyik másik tájidegen fafajról, főleg az ilyen most kedvelt, nem tudom, császárfa, mert gyorsan nől, ezeket ténylegesen el kell felejteni, mert ezzel nem, hogy erdősítünk, hogy ezzel még kárt is okozunk, hiszen azoknak akkora vízigénye, hogy kizsarolják a talajból azt a maradék kis vizet, ami még van, hiszen rengeteg sok vizet tárolnak a testükbe, és locsolás nélkül tudjuk, hogy nem mennek semmire se azok. Tehát ilyenne meg végképp nem szabad erdősíteni, ezen se szabad gondolkodni.
Kedves hallgatóink, a mai adásunkban a májusi természetvédelemmel kapcsolatos világnapok apropóján Sielnik József okleveles természetvédelmi mérnökkel beszélgettünk a természetvédelem terén történő pozitív és negatív változásokról, érdekességekről, aktualitásokról. A műsor elkészítésében közreműködött Dalibor Vidovics műszaki munkatárs és Mája Tomasz zenei tanácsadó. A kollégák nevében is Miklós Csongor búcsúzik Önöktől. További jó vételt, jó rádiózást!